Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a János írása szerinti evangélium 8. részéből, a 30. verstől a 36. versig eképpen. Amikor ezeket mondá, sokan hívének ő benne. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének neki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felele nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük a te kijelentésedet. Amikor te kijelentesz valamit, akkor oly sokszor azt látjuk, amikor itt jártál a földön, hogy ez azzal járt együtt, hogy mindjárt ellenkeztek. Olyan sokszor valami nagy magas helyről nézzük lelkileg a dolgokat. Olyan sokszor úgy gondoljuk, hogy ó, mi nem ilyenek vagyunk. De legtöbbször, amikor a kijelentésed valamiről, valami igazság, bűn tekintetében rólunk szól, akkor a mi első megnyilvánulásunk is az ellenségeskedés és az ellenkezés. Köszönjük, hogy mégis, amikor te kijelentesz valamit, akkor az igazság jelenik meg számunkra, és hogyha oda tudunk hajolni a te igazságodhoz, akkor meglátjuk a valóságot, és meglátjuk azt az igazságot is, hogy te magad vagy a szeretet. Akkor tudunk engedelmeskedni. Akkor tudjuk magunkat megalázni és odahajolni te hozzád. Ezt szeretnénk most elkérni. Hadd hajoljunk oda hozzád, a te akaratodhoz. Hadd vegyük komolyan, amit te mondasz, hogy megcselekedhessük, és legyen belőle engedelmesség, és az engedelmességnek gyümölcse. Hadd legyen minálunk. Hadd dicsőítsük meg a te nevedet itt a földön. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk ezen az Isten tiszteleten, és jelents ki magadat, igazságodat, akaratodat, hogy végül a mi életünkben végbe menjen a te szabadításod. Amen. Testvéreim, Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 14. részéből olvasom, a 6. versből, így szól a megnevezett helyen Isten igéje. Mondanékik Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Szeretett testvérem, a felolvasott igének az előtörténete, hogy Jézus egy hosszadalmas beszélgetést folytat a néppel, és különösen is az ott jelenlévő farizeusok, írástudók társaságával, akik mindig tulajdonképpen rá replikáznak valamit arra, amit Jézus mond. És közben egy csodálatos dolog indul el az emberek között, a nép között, hogy néhány ember hinni kezd Jézusban. Megtörténik az a csoda, hogy valami történik a lelkükben, valamit másképp kezdenek látni a kijelentéseknek a nyomán, és hinni kezdenek Jézusnak. És úgy kezdődött ez az ige szakasz, amit felolvastunk, hogy és mondta a benne hívő zsidóknak. Különös dolog, de így van ez ma is. Minden Isten tiszteletem. Jézus beszél hozzánk, sokféle ember összejön egy-egy istentiszteletnek az alkalmával, aztán van, akiben ellenérzések, ellenvélemények ébrednek, aztán mindig ott van az, hogy Jézus egyszer csak mondja a benne hívőknek. És ekközött egy óriási különbség van. Mert csodálatos Istennek az általános kegyelme, hogy mindenkit megszólít, mindenkinek elmondja a kijelentését. Nem csak azoknak, akik meg fognak térni, akik meg fogják hallani az a hitre hívó szavát, hanem mindenkinek. Mégis egészen másképp is megszólal azoknak, akik hisznek ő benne. Egészen más a lelkület annak az embernek, más történik benne, és az Isten valamit cselekszik abban az embernek a szívében. Jézus mondta a benne hívő zsidóknak, így kezdődött ez az ige. És nagyon fontos dolgot mond Jézus, amely akkor ott is egy halatlan fontos fogalom volt, egy vágyott dolog volt, és a mai időkben is nagyon-nagyon fontos a mi számunkra. Azt mondja, hogy meg fogtok szabadulni, mégpedig az igazság által. Akkor abban az időben halatlanul fontos volt a szabadítás kérdése, hiszen Izrael országa, ami már csak Júdában maradt fenn, illetve Galilea bizonyos részein, vágyta az Istennek a szabadítását, azt, hogy megszabadulhasson a római uralomtól. Ez egyetemes vágy volt abban az időben. Ma pedig egy különösen is fontos szó, hiszen hova tovább már 300 éve vezetik be az embereknek a tudatába a szabadság hallatlanul és mindenek felett való fontosságát. Minden ezzel van tele. Hogy az emberi szabadság mennyire hallatlanul fontos, és valóban így van, nagyon fontos. Minden ember, egyes ember érzi a szabadságnak a vágyát. Minden egyes emberre igaz az, hogy vágyik kitörni a korlátok közül. Szeretne túllépni a lehetőségeim, és sokféle és sokfajta szabadságra. Az embernek ott van a szívében a vágy, hogy megtegyem, hogy lehetőségem legyen rá. Sok minden dolgot, ami körülményként körbevesz, szeretnénk letudni, szeretnénk túltenni magunkat rajta, ez egy egyetemes vágy az embernek a szívében. Teljesen normális. A szabadság mély vágya szinte azt lehet mondani, hogy erre a korra, amiben most mi élünk, szinte vallássá lett. Egy különös vallássá lett. Megvan a maga kártája, megvan a maga parancsolata, és mindenki, aki ez ellen szól, az valami egészen furcsa eretnességet és bűnt követel. Csak az a nagy kérdés, hogy valójában milyen szabadságról beszél az a szabadságeszme, amely ma itt van közöttünk, és folyamatosan, azt kell, hogy mondjam, hogy tanít, nevel, vagy átnevel, vagy éppen átmossa az embernek az agyát, lelkét, szívét. Mert ez nagyon nem mindegy, hogy vajon ugyanaz a szabadság, amelyről az Isten beszél, vagy nem. Minden esetre halatlan fontos dolog, hogy az embernek valóban a szívében megtörténjen az, hogy szabadnak érezhesse magát. Óriási különbségek vannak a szabadság kép tekintetében. Ez egy teljesen személyes kérdés. Ki mit érez a szabadságnak önmagával kapcsolatban? Vagy a körülötte élőkkel kapcsolatban? Vagy az országban, vagy a gyülekezetben, vagy akármilyen területen? Ki mit érez szabadságnak? Ez egy halatlan fontos kérdés. Sokféle helyről jön ez. Jönnek ez, és alapul a vágyainkon, hogy mire vágyunk, mi az, amit szeretnénk elérni, mi a szívednek a titkos vágya, hogy megvalósuljon az életedbe, mindez beletartozik a szabadságnak a körébe. Szeretnél felszabadulni rá, hogy meg tud tenni azt a bizonyos dolgot, vagy el tud érni azt a bizonyos célt, vagy tiéd legyen az a bizonyos cél, hogyha nem az enyém az, amire vágyom, akkor nem érzem szabadnak magamat. Elzártak valamitől, amit szeretnék. Aztán sokszor nem csak valamit szeretnénk, vagy valamire szeretnénk eljutni, és ehhez szeretnénk szabadságot, hanem szeretnénk valamiből kijutni, hogy szabadnak érezzük magunkat. Körülmények szorítása, gondok, egzisztenciális kérdések, szeretnénk kijutni, szeretnénk megszabadulni belőlük. Sokféle nyomorúsága van az embernek, amitől úgy érzi, nem szabad, hanem rab. Aztán ott vannak a jó és a rossz élményeink, amelyeket hozunk magunkkal. Ehhez is kötődik az, hogy milyen lesz a szabadság képe az embernek. Hiszen, ha ért bennünket valamilyen helyzetben egy nagyon-nagyon rossz élmény, akkor bármikor, amikor hasonló összetevők összeállnak, akkor ugyanazt fogjuk érezni. És ilyenkor, nem tudom, észrevettétek-e, hogy hiába tiltakozik az embernek a feje, hogy de most nem az van, most nem ugyanúgy van. Nincs tulajdonképpen semmilyen baj. Van valami bennünk, ami mindenről nem vesz tudomást. Ez az idegrendszer és az érzelmek. Akkor is úgy érzed, hogy velem megint ugyanaz történik, hogyha nem ugyanaz történik, és a fejed tudja ezt. Ezért sokszor az ember nem tud parancsolni az idegeinek, a benne élő feszültségnek, nem szabad rá. És ugyanígy meg vannak a pozitív vélemények is, hogy amiket hozunk a gyermekkorból, hogy valamikor volt egy olyan idő, amikor olyan csodálatosan időtlennek tűnt minden, olyan felhőtlen volt az egész életem, amikor volt ott és akkor egy olyan érzés bennem, hogy én szabad vagyok, és csodálatosan nyugodt, fantasztikus életet élnek, mint hogyha feljutottam volna valami nagy, magas fennsíkra, mindig süt a nap, és friss a levegő, és kék az ég. Ez is egy hallatlan, fontos lenyomat az embernek a lelkében. Ez is befolyásolja azt, hogy mit fog érezni úgy, és mit fog vágyni, hogy az a szabadság, ami felé törekednem kell. Most mindez minden embernél teljesen más. Ott vannak még a szabadságunk ügyében az ambícióink. Mit szeretnék elérni? Mi az, amire én el akarok jutni? Ha nem tudok eljutni, törvényszerűen nem érzem magamat szabadnak. Akkor érzem magamat szabadnak, hogyha elértem azt a célt, amit önmagam elé kitűztem, vagy kitűztek nekem. Szabadság. Halatlan fontos dolog. Mégis, amikor megnézem, hogy mit értenek ma a szabadság alatt, valami elképesztő dolgot látok. Hiszen azt lehet látni, hogy az egész liberális vagy liberalizmusnak a kártája azt mondja ki, hogy semmi nem korlátozhatja az embernek a szabadságát. És ebben semmiben benne van bizony az, hogy Isten sem, törvény sem, az emberek által elfogadott erkölcs sem, hiszen az erkölcs az nem más, mint az, ami iratlanul ott van, minden népben valami fajta erkölcs van. Nincs olyan nép a Földön, amelyben nem lenne valami morál, valami iratlan dolog, hogy ez szabad, az meg nem szabad. A szabadság eszmény ma mindent le akar rombolni, és azt akarja, hogy az ember legyen tökéletesen szabad mindenre, amit csak akar. Vagy zárójelben megjegyezzük, mindenre, amit mi megengedünk. Mert ez a nagy valóság. Nehogy valaki be legyen csapva, hogy a szabadság mindig úgy néz ki ebben az olvasatban, hogy szabad neked mindent, amit mi megengedünk. Mert ha szabad lenne valóban minden, és szabad lenne bármit megtenni nekünk, akkor nyilvánvalóan nem tartanák rossznak, hogy természetesen minden iskolában legyen hitoktatás. Hát nem. Hát nem ez a szabadság. Hát nem ez a liberalizmus, hogy fogom magam és azt mondom, hogy szabad ezt is, de hát persze szabad azt is, mert te meg úgy akarod. De nem, ez nem teljesen így van. Különös dolog, de úgy néz ki, hogy tulajdonképpen nem másról szól a történet, mint hogyha azt mondanám, hogy szabadnak lenni Istentől, az ő törvényétől, vagyis a mai szabadságeszmény azzal, amilyen kritériumokat meghoz, azzal tulajdonképpen egy dolgot mond ki, szeretnék szabad lenni a bűnre. Gondoljatok csak bele, a mai fiatalságnak a gondolkozása, amelyről nem azt mondom, hogy ők tehetnek, mert ez nyilvánvalóan egy neveltetésnek a következménye, egy általános légkör, amely ránevel valamire, megkérdezi valaki teljesen őszintén, hogy miért akarnak engem behatárolni azzal, hogy nem feküdhetek össze azzal, akivel csak akarok. Miért akarnak engem behatárolni azzal, hogy megmondják, mi a hazugság és mi nem az? Miért akarnak engem behatárolni azzal, hogy ne vegyem el azt, amire képes vagyok, hogy magamévá tegyem és elvegyem? Figyeljétek meg, hogy a társadalmi életünkben mind ez az, ami alapvető, hogy már a hazugság a normális. Már az a nem normális, ha valaki nem így él, nem így gondolkodik. Valójában nem másról beszél ez a történet, mint arról, hogy a szabadság, amelyet annyira ajánlanak, ami olyan nagyon-nagyon fontos, az nem másról beszél, mint szabadság a bűnre, és szabadság Istentől. Na most ebben a helyzetben kell egy kicsit megállni és elgondolkodni, hogy milyen dolog az, hogy tulajdonképpen ezt a fajta szabadságot akarják, úgymond, rátok is meg, rám is kényszeríteni, hogy ez az, amire neked szükséged van. És milyen dolog az, hogy ezzel a szabadsággal kapcsolatban nem szabad felszólalni, hogy ez nem így van. Hogy szó sincs erről. Hiszen azt mondják, hogy ne mondja már meg nekünk senki, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Hogy mi a bűn, és mi az igazság. Uralkodik a jogom van rá. Uralkodik a lehetőségeknek a csodálatos szabadsága, és az ember elmondja magának, mint a reklámba, hogy mert megérdemlem. Szabadság. Szabadnak lenni Isten szerint valami egészen más. És kiderül, hogy teljesen a tükörképe a kettő egymásnak. A tükörképe, de mintha a tükörkép mindig a valóságot megfordítja. Szabadság a gonoszságtól és a gonosztól. Azt jelenti Isten szeretetében élni, rabulejtő szeretet, és hatalommal rendelkezni a jó cselekvésére. Ez mindig két dolgot jelent. Hatalommal rendelkezni a jó cselekvésére általában, és elrendeltem. Kettőt nem szabad egymás ellen kijátszani, nem szabad, hogy az egyikről megfeledkezzünk azért, mert a másik nekünk szimpatikusabb. Általánosan a jó cselekedni azt jelenti, hogy az Isten hatalmat ad arra, hogy meglássam azt, hogy mi a jó, mit kell nekem tenni, hogyan szerethetem a másik embert. Találkozunk egy sereg szituációval az életben. Pillanatok alatt bekövetkeznek. És nekünk pillanatok alatt válaszolni kell rá valamivel. Teljesen mindegy, hogy miről van szó, de a mindennapokban gyorsan bekövetkező eseményeknek a sorozatát éljük meg. Ezért az Isten ad az embernek természetszerűleg egyfajta belső értelmet, döntésképességet, aztán bölcsességet, amely mindig azt jelenti, hogy különbségtételre való képesség, hogy most mi lenne a jó. Általában is ilyenkor mindig az ember a kezdeményező. Jön egy szituáció velem szemben, egy történés zajlik, és kérdez engem, hogy mi a te válaszod erre. És olyan csodálatos, hogy az ember tud jól válaszolni, ha hatalmat kap Istentől a jót cselekedni. Ez a szabadításnak az egyik nagyon különleges része. Hatalmat kapni Istentől, hogy képes legyek a jót cselekedni. Aztán van egy másik dolog, az elrendelt jó cselekedet, amelyekben nem mi vagyunk azok, akik kezdeményezünk. Ez egy másik része a dolognak. Itt Isten a kezdeményező. Ő az, aki parancsot ad, például Ábrahámnak, gyere ki a te családodnak a köréből, hagyd el a te földedet, és menj arra a földre, amelyet én mutatok neked, és nagy népé teszlek, és stb. Stb. Ígéret, parancs, mind a kettő benne van. Ez egy egészen más dolog, amikor az Isten elrendel valamit. Ez, amiről úgy beszél az új szövetség aztán később, hogy Isten eleve elrendelt jó cselekedetekben akar bennünket járatni. Ez azt jelenti, hogy Isten eleve eldöntötte azt, hogy mire képesít téged, milyen csodálatos, egyedülálló feladatot fog neked adni az üdv és világtörténelemben, amelyet csak és kizárólag te egyedül hajthatsz végre. Erre szabadít fel. Erre mindig parancsot ad, ehhez mindig felkészít, képesít, és mindig az úton veled lesz. E kettő egységében zajlik a keresztény élet. Tehát hatalommal rendelkezni a jó cselekvésére általában és elrendelten. Tudjátok, a reformátorok, amikor elkezdték a maguk munkáját, és utána leírásra kerültek ezek a munkák, ezek a dogmatikai művek megszületésének az idejei, tulajdonképpen mindegyik kivétel nélkül mindig az Isten ismerettel kezdte a maga a munkáját. Azzal kezdődik Calvinnak az institúciója is, hogy az igaz Isten ismeret. Ez a legfontosabb kérdés. És a bevezetője tulajdonképpen Calvinnál az, hogy ismerd meg önmagadat, mert ha nem ismered önmagadat, nem tudod, miként cselekedjél, nem tudod, mire vagy képes, és a többi, és a többi, és lehetne sorolni, hogy még mit nem tud az ember. Abban az esetben, ha nem ismeri önmagát, de, és ezért kezdődik az Isten ismerettel Calvin főműve az institúció, mert arról beszél, hogy amíg Istent meg nem ismerjük, magunkat sem ismerhetjük meg. Csak az ő fényében derül ki, hogy kik vagyunk. Nem önmagunkban valók vagyunk, hanem egy kapcsolatban, és akkor derül ki igazán, hogy te ki vagy, amikor az Isten elmondja, hogy ki vagy nekem. Jézus arról beszél, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít. Milyen különös dolog, amiről beszél Jézus? Az igazság. Milyen haladó fontos dolog? Az igazság. Mi is ez az igazság? Mi is az az igazság, amely valójában megszabadítja az embert? Még mielőtt erre válaszolnánk, van egy fontos dolog még a szabadsággal kapcsolatban. A szabadság egy rendkívül dolog a keresztény embernek az életében. A szabadság egyszerre lehet minden hatalom nélküli, lelki megszabadulás, és egyszerre kell, hogy legyen teljhatalommal, azaz korlátlan hatalommal rendelkező dolog, hogy az ember meg tudja tenni, amit meg kell tennie. Különös dolog, de a szabadság, amelyre mi úgy gondolunk legtöbbször, hogy szeretnénk kitörni a körülmények közül, szeretnék, hogyha megváltoznának a körülményeink, mert ott vagyunk mi rabok, így gondolták akkor és ott, Izraelben is. Az a mi nagy problémánk, hogy itt vannak a rómaiak. Isten meg azt mondta, hogy nem az a ti nagy problémátok, hogy itt vannak a rómaiak, hanem az, hogy ti a bűneitekben vagytok. És milyen egészen más, amikor megszabadítja Isten az embernek a lelkét. Gondoljunk csak Pál apostolnak a példájába, amikor ott ül a börtönben silással, összeverve, véresen, koszosan, mocskosan, kalodába zárva. És valami történik az életükben akkor, amikor találkoznak Jézussal, és itt újra odajutnak Jézushoz a börtönben, és a világ legszabadabb emberei lesznek ott, lekötözve, megkötözve. Azt olvastuk, hogy imádkoztak, aztán énekkel dicsérték az Istent, és a rabok hallgatták, hogy ők énekelnek, és egyszer csak földrengés lőn, megrendülnek az alapjai a börtönnek, elpattannak a láncok, felpattan a kalóda, kinyílik, és kész a lehetőség, hogy mindenki távozzon. Lehetett volna úgy is értelmezni azt a történetet akkor, és ott Pál apostol és Silás részéről, hogy hát bizony most az Úr megszabadított bennünket, akkor most futás. És kifele a börtönből. Érdekes, ők nem így értelmezik a dolgot. De nem ez az igazán érdekes, hanem az, hogy milyen szabadnak érzik magukat, milyen örömük van ott benne a börtönben, és kiderül, hogy a legszabadabb emberek Pál és Silás ott a börtönben. Annyira, hogy el se mennek onnan, pedig a lehetőségük meg lenne rá. Ami csak még ennél döbbenetesebb, az az, hogy ezt a lehetőséget a rabok se használják ki. Ugye azt mondja Pál, amikor kardjába akar dőlni a rabtartó, hogy ne tedd, mert mindnyájan itt vagyunk. Senki nem ment el. Az összes rab. Biztos voltak közöttük köztörvényesek, politikaiak, akik loptak, akik öltek, ilyen-olyan ember, de mindvalahogy ott ragadt Páléknál, mert belőlük akkora csodálatos öröm és szabadság áradt, hogy eszük ágában nem volt kimenni innen. A szabadság egyszerre lehet minden hatalom nélküli, és mégis teljes lelki szabadság. Ha a fiú megszabadít téged, valóban lehet. Nem függvénye a körülményeknek, bármilyenek legyenek is azok. Nem függvénye annak sem, hogy mi történik veled. Pált és Silást úgy összeverték, általában egy ilyen verésben van, aki nem is épül fel, hanem belehal ebbe a verésbe. Olyan botozás voltam ez. Nem volt függvénye belső lelki szabadságoknak az, hogy mi történt velük, és hogy milyen helyzetben voltak. Aztán van az a bizonyos szabadság, amihez szükség van a teljhatalomra. Teljhatalma igazándiból egyedül Istennek van, Istennek a sajátja a teljhatalom. Hogy szól, és az lesz. Hogy az Úr szólt, hogy legyen világosság, és lő. Aztán még jobban láthatjuk Istennek a hatalmát, végtelen hatalmát Krisztusban, amikor Jézus azt mondja, hogy senki se veheti el az én életemet. Van hatalmam, hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy újra felvegyem azt. Amikor én diák voltam középiskolás, akkor odajött valaki hozzám, és beszélgettünk sokat kereszténység kérdéséről, Istenről, és azt mondta, hogy na ide figyelj, most mondok neked egy olyat, amire nem fogsz tudni válaszolni. És azt mondta, tud-e Isten akkora követ teremteni, amit már nem bír megemelni? Hát erre tényleg nem tudtam válaszolni. Ez a létező egyik legnagyobb szellemi rövidzárlat, amire nincs jó válasz. Ez egy nagyon becsapós és nagyon ördögi kérdés egyébként. De milyen egészen elképesztő, amit itt Jézus mond. Azt mondja, hogy tulajdonképpen megszüntetem az életemet, és van hatalmam, hogy újra fölvegyem azt. Ez túlmegy ezen a buta kő kérdésem. Messze túlmegy, hogy Isten fiának van hatalma arra, hogy letegye az életét, hogy elveszítse az életét, és újra van hatalma, hogy az élete az övé legyen. Ennél nagyobb hatalom nincsen. Az őt hatalommal párosuló cselekvési, vagy éppen fenntartó, vagy éppen elrejtőzködő szabadságában részesülhetek én is. Amire szükséges, hatalmam lesz, és szabad leszek megtenni azt. Mégis a legfontosabb dolog a lélek belső, szív szerinti szabadsága a gonosztól, a bűntől. Innen jön a kérdés, hogy végül is, hogy van ez az igazság? Pilátus így kérdezte meg, mi tehát az igazság? Milyen és mi az az igazság, ami megszabadítja az embert? És hogyan vezet ebben Isten? És a válasz az lépésről lépésre. Először is az igazság úgy van jelen, mint ami Istennek az igazsága, ami kijelentéseiben megjelenik, ami ott van a törvényben, amely a valóságot jelenti. Isten az igazságát kijelenti az embernek, ezzel kapcsolatban az ember reakcióra kényszerül, valamit kell mondjon rá, vagy odahajlik, vagy ellenszegül. A szabadítás az életemben úgy kezdődik el, és úgy marad fenn, hogyha az igazságot fontosnak tartom, az Isten igazságát elismerem, és az Isten igazságát úgy is elismerem, mint ami a kijelentésében úgy jelenik meg, mint a valóság. Azaz a valóság, amelyet nekem figyelembe kell venni az életemben, az életem körülményeimben, minden tekintetben. Erről beszél ugye Heidebei K.T., hogy nem csak az a bizonyos meggyőződés, amely által igaznak tartom mindazt, amit Isten az igéjében kijelentett. És folytatja úgy, hogy szívbeli bizalom és a hit. De ezzel kezdődik el, hogy az a bizonyos meggyőződés, hogy Isten, amit kijelentett, az igaz. És ebben van egy fantasztikus odahajlás, engedelmesség az Istennek, elismerése az az isteni fenségének, és annak, hogy ő teremtett mindent, és ő határozza meg, mitől bűn valami, és mitől nem az. Az első az, amikor az Isten igazságával úgy találkozunk, mint ami megjelenik a kijelentésben és a törvényben. Hogyan vezet bennünket Isten? Hát úgy, hogy a léleknek egyfajta engedelmességét kéri. Hajolj oda! Hajolj alá az én akaratomnak! Hajolj alá annak, amit én mondtam! Ismerd el az én igazságomat! Ismerd el igaznak az én beszédeimet! Aztán utána ez egy követelménnyé válik, és lehetőségé egybe, hogy az ember teljesítse a feltételt, elismeri az Isten igazságát. Aztán miről beszél még Jézus? Hát bizony beszél a keresztnek az igazságáról, mint a mi igazság. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Tovább vezet Isten egészen a keresztig. Hadd mondjak el egy furcsa példát. Talán mindenki találkozott ezzel a kérdéssel. Advent idején az egyik magyarországi párt úgy döntött, hogy kereszteket fog állítani. Teljesen mindegy, hogy kinek milyen erről a véleménye, nem is azzal akarok foglalkozni, hogy most ez jó vagy nem jó, nem ez az érdekes a dologban, hanem az, ahogyan reagálnak az emberek rá. Na az igazán érdekes. Gondoljátok meg, van egy sereg ember, aki nem csak hogy reagál, hanem még a belső reakciának ad egyfajta hangot is, jó nagy hangos hangot, és azt mondja, hogy miért rakják ezt a bárdalatlan keresztet ide az elém. Nem elég, hogy a templom tetején ott van. Minden egyes téren nekem ezzel kell találkoznom, és ha én nem akarom nézni, és fölháborodik, és gyűlöli. Szélsőséges reakciókat vált ki az emberből a kereszt. Tegyük fel a kérdést, miért van ez így? Hát bizony azért van ez így, mert a kereszt az emlékeztet arra, hogy van igazság. És hogy Isten igazságos. Aztán emlékeztet arra, hogy van bűn. És hogy Isten a bűnöst megbünteti a bűnéért. Mégpedig kereszthalállal bünteti a bűnéért. És aztán emlékeztet arra, hogy és mégis az Isten szeret. És nem te mentél arra a keresztre, hanem az ő fia. Na, ezért vált ki szélsőséges reakciókat az emberből, mert ez az, ahol az az igazság, amit bevezetésképpen az Isten elmond, kijelent, az tulajdonképpen elérkezik az emberhez, mert amikor ott vagy a keresztnél, akkor mindezek előjönnek. A kereszt vádol, és a kereszt bocsánatot akar adni, arra hív, hogy te mondd el a bűneidet, és nyerj bocsánatot ott a keresztnél. A kereszt megkerülhetetlen. Éppen ezért, amikor az emberek látják a keresztet, akkor valami különös dolog történik bennük, mindez följön, előjön. És a kereszt ige hirdetéséhez kötötte Isten a legnagyobb lelki hatalmat. Legvégsőképpen és alapvetően a keresztény ige hirdetés keresztről való beszéd. Hiszen ott jelenik meg az Isten lelkének legnagyobb hatalma. Ott történik a szabadítás, mégpedig a bűnből és a gonoszságból. Sehol máshol nem történik meg. Lehet nagyon szép dolgokat mondani, lehet tökéletes prédikációkat írni, ha nincs benne a kereszt, akkor nincs szabadítás belőle. Az emberben nem történik semmi. Lehet, hogy lesz egy nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon értékes polgár, de keresztjén megszabadult lelkű ember nem lesz soha. A kereszt tehát olyan igazság, amely egyszer s mind rajtunk kívül áll, bár mégis nem tudunk elmenni mellette. Sok ember küzdik azzal, hogy van-e üdvösségem-e. Sok ember küzdik azzal a problémával, hogy hívő emberként elkövetett olyan bűnt, amelyet talán hitetlenként el se követett volna. Ez egy különös dolog. Bizony, ez egy nagyon furcsa igazság a keresztény életnek, hogy lehet, hogy hitetlen emberként nem követtem volna el azt a bűnt, de hívő emberként elkövettem. Nem kell ezen csodálkozni, hiszen nyilvánvaló, hogy az újjálett ember, a szabad ember kísértése az ördögtől sokkal nagyobb, mint azé, aki még a börtönön belül van. Sokkal többet lőnek a keresztjénre, mint a börtönön belül lévő emberre. Ezért van az, hogy néha az ember olyan bűnt is elkövet, amelyről talán tudja, hogy nem követtem volna el, soha nem követtem volna el, ha a világban maradok. És nagyon sok kétség fölmerül az emberekbe, hogy most így mi lesz velem? Kiestem a kegyelemből? Én már nem fogok üdvözülni? És ez egy rettenetesen fontos kérdés, hogy erre válaszoljunk. Ha te egyszer eljutottál Jézus Krisztusig, ha te egyszer megvallottad a te bűneidet és átvetted a bűnbocsánatot, és Isten a lelkét közölte veled, akkor te semmiféleképpen nem fogsz elveszni. Tudnék, ott koncentrálódik a megtérés és újjászületés pillanatában Istennek a hatalma, és azt a kereszthez kötötte, nem hozzád. Nem a te engedelmességedhez, nem a te hűségedhez kötötte az üdvösség kérdését, hanem a kereszthez. A kereszt 2000 évvel ezelőtt történt. A kereszthalál megvalósult tény. Ezért nevezi így a Szentírás alapján a teológia, hogy ez egy objektív szabadítás, rajtunk kívülálló szabadítás. Van egy rajtunk kívülálló szabadítás, a kereszt. Ott már Isten megszabadított, nem meg fog szabadítani. Aztán van egy szubjektív szabadítás, amikor a lelkedben megtörténik mindez. De ha már megtörtént, akkor nincs belőle kiesés. Mert a kereszt hatalma olyan óriási. Minden bűnödért meghalt Jézus. És amikor megtérsz és újjászületsz, és bevallod a te bűneidet, és bűnbocsánatot nyersz, akkor minden bűnödért az Isten megbocsájtott. Azokért is, amelyeket elkövettél, és azokért is, amelyeket el fogsz követni még a keresztény életed során, mert tökéletesek itt a Földön nem leszünk. A kereszt igazsága, amely megszabadít. Utána a szabadítás történik egy úgymond talán egy kicsit rossz kifejezés, de harmadik igazság által. És az igazság nem valami, hanem valaki, azaz Jézus Krisztus, aki úgy jelenti ki önmagát, hogy én vagyok az igazság. Azt mondja, én vagyok az igazság. Az ővel való személyes kapcsolatban, az őneki való engedelmességben, viszonyban történik a szabadítás az életem mindennapjai közepette, és ez egy függvényrendszer, mert amennyire én közel vagyok ő hozzá, annyira fog engemet ő megszabadítani a mindennapokban. Annyira fogom tapasztalni az ő szabadító, kegyelmes jelenlétet az életemben. Ezért, hogy közelébe kerüljek, és hogy közelében maradjak, vagy folytonosan közelébe kerüljek, ahhoz nekem teljesítenem kell a parancsot, ami így szól, szentek legyetek. És akkor érzem azt, hogy valami óriási bajba kerültem, mert én nem vagyok szent. Ha tükörbe belenézek, akkor sok mindent láthatok, de szentet nem. Ami bennem szent, az Istentől van. Most mit csináljak? Mégis a parancs így szól, engem szólít meg, szentek legyetek. Nem azt mondja, hogy majd megszentellek benneteket, azt is mondja, de a parancs, amit nekem kell cselekedni, ami nem Istenre vonatkozik, az így mondja, szentek legyetek. Ezért a kérdés, hogyan lehetek én szent? Válaszod erre János első levele, harmadik rész, harmadik vers, így mondja, és akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Tehát akiben megvan a reménység, akit új életre szült az Isten, az mind megtisztítja magát. Így leszünk szentek, megtisztítjuk magunkat. Mert ebből jön a következő kérdés, hogy tudom én megtisztítani magamat? Mert nyilvánvalóan ez nem kézmosás. És válaszol szintén János levele, első rész, 9. vers. Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. Milyen különös az Isten parancsa. Legyetek szentek, hogy lehetek szent, úgyhogy megtisztítom magamat. De hogy tisztíthatom meg magam? Úgy, hogy elmegyek az Istenhez, megvallom a bűneimet, és ő megtisztít engem. Na de előtte ugye történt valami eddig a pontig. Nem úgy van, hogy majd én megtisztítalak benneteket. Nem, neked kell megtisztítanod magad azáltal, hogy bűnt vallasz, és akkor megtisztít Isten fia. Amiképpen ő is tiszta minden hamisságtól. Sokan visszatérő bűnökkel küzdködnek. Sokan úgy érzik, hogy megyek az Istenhez, és már nagyon unja az Isten, hogy már megint ezzel kell jönnöm. Sokan úgy kezdik az imádságot, Uram, már megint. Tudjátok, soha nem un bele az Isten meghallgatni a te bűneidről való imádságodat. Soha nem unja el, mert a fiát adta érted. Menj és mondd el neki. És újra és naponta tisztíts meg magadat, ahogyan kezet is szoktál mosni, naponta többször is. Mennyiszer? Amennyiszer koszos lesz a kezed, nem? Hányszor kell bűnt vallani? Naponta? Hetente? Naponta többször is? Amennyiszer elkövetsz bűnt. Menj és tisztíts meg magad, mert ő megtisztít téged. És vár és hív arra, mert így cselekszed meg az ő akaratát, hogy szent leszel. Akkor igaz lesz rád, hogy Jézus, mint aki az igazság, mert közel vagyok hozzá, mert benne vagyok, mert vele járok, megszabadít engem. Arról beszéltünk tehát, hogy az igazság hármas. Isten igazsága, amelyet kijelentett a Szentírásban. Másodszor a kereszt igazsága, amely kijelenti azt, ki vagyok én, mi a bűn, mi az igazság és mi a szeretet. Harmadszor pedig beszéltünk arról, hogy a Jézussal való kapcsolat, mint aki az igazság, a vele való együttlét, együttjárás és annak a következményei. Azt láttuk, hogy a szabadság egy nagyon fontos dolog, egyetemesen mindenkinek a szívének a vágya, kikerülhetetlen, és ott van minden emberben, mert mindenki tudja valahol a szívének a legmélyén, akkor is, hogyha ezek a kérdésekkel soha nem találkozott, és ott él az őserdő mélyén, mint Indián, akkor is tudja, hogy valami nincs rendben. Ott van az ember szívében. Valamilyen rab vagyok. De jó lenne itt szabadulni. Ugyanakkor a világ valami egészen szemben álló dolgot ajánl, azt mondja, légy szabad a bűnre, és légy szabad minden kötöttségtől, követelménytől, és legfőképpen az Istentől. Ne hagyd magadat becsapni, ez nem a szabadság. Jézus így jelenti ki, hogy rab az, aki a bűnt szolgálja. Csak a fiú marad örökké a házban. Ismerd meg őt, ismerd meg mélyebben, ismerd meg az Isten igazságait, igazságát, mint aki Jézus Krisztus személyesebben, fundamentálisabban, hatolj egészen le az alapokig, és tisztíts meg magad. Fald meg a bűneidet újra és újra, és ő megtisztít. Soha nem unja meg. Légy szent, és ő megszentel. Hogy hatalmat vegyél a bűn és az ördög felett, és szabaddá légy a lélekben, teljesen, és hogy szabaddá légy Isten hatalmát a jó cselekvésére. Általában, és elrendeltel arra, amiért te erre a földre születtél és újjá születtél. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy te olyan jót gondoltál velünk, amelyre nem is gondoltunk, amelyről nem is volt semmilyen elképzelésünk. Sőt, azt sem láttuk igazán, míg Jézus Krisztus veled nem találkoztunk az igében, hogy olyan sokan mondhatjuk már boldogan, személyesen, lélekben. Amíg te nem jöttél, nem láthattuk, hogy rabok vagyunk. Köszönjük, hogy a te kegyelmed az, hogy a bűnből akarsz megszabadítani, amely örök rabságra, kárhozatra akar bennünket vinni. Urunk, olyan sokszor megvalljuk, egészen másban látjuk a szabadságot. Szeretnénk dolgokat elérni. Szeretnénk megszabadulni dolgoktól. És te pedig arról beszéltél nekünk, hogy a legnagyobb rabságot az okozza, hogy tele vagyunk bűnnel. Köszönjük, hogy bemutattad Pál apostolt és a munkatársát, akik végtelenül szabadok. Annak ellenére, ami történt velük, és annak ellenére, ahol és amilyen helyzetben vannak. Olyan sokszor kívánjuk ezt a szabadságot, és nem értjük, miért nincs. Kérünk, szabadíts meg bennünket. Kérünk, ahogy te megígérted, szabadíts meg bennünket teljességgel, teljes lelki szabadságra. Olyan jó lenne azzal foglalkozni, olyan jó lenne megcselekedni valóban, amit te akarsz egyen-egyenként tőlünk. Kérünk, hogy szabadíts fel rá bennünket, hogy valójában képesek legyünk felismerni, tudni és végrehajtani azt, ami egyedül ránk bízatott a történelemben és az üdvtörténetben. Köszönjük, édesatyánk, hogy ilyen kegyelmesen gondoltál ránk. Kérünk téged, add, hogy tudjunk élni a te kegyelmeddel, és az igazság valóban szabadokká tegyen bennünket. Jézus Krisztusért. Amen. Ezért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen.